foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket ma hadd kezdjük egy kicsit rendhagyó módon. Az édesanyák vasárnapja a mai ünnepi vasárnapunk. Keresztelés is lesz a gyülekezetben, és még mielőtt erre a keresztség kiszolgáltatására sor kerülne, a gyülekezetünk hittanúsai szeretnék köszönteni az édesanyákat, nagymamákat. Én egy kicsit hadd tegyem hozzá az édesapákat, nagypapákat és a gyülekezetet is. Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy fogadja imádságos szívvel ezt a tényleg pár perces kis műsorukat.
Varga Erzsébet, anyák napi köszöntő. Virágcsokor a kezemben, szeretet van a szívemben, csordultig van az örömöm, édesanyámat köszöntöm. Kis szívemből azt kívánom, hogy sok boldog napot lásson, teljesüljön imádsága, az Úr Jézus bőven áldja.
Nagymamák köszöntése. Gyermek szívemet hála járja át, és köszöntök ma minden nagymamát, akik szeretve szolgálnak nekünk, megértő szívvel örülnek velünk. Minden örömünk megtiszerezik, s a bánatunkat mind megfelezik. Áldja meg az Úr nemes szívüket, és jutalmazza szeretetüket.
Tényleg csak nagyon röviden, de őszinte szívből szerettük volna köszönteni azokat az édesanyákat, nagymamákat, akik itt vannak közöttünk. A gyermekeink ilyenkor mindig az istentisztelet alatt gyermekistentiszteleten vesznek részt, és ez ma is így lesz. A következő ének alatt ők ki fognak vonulni a templomból, hogy azon tudjanak részt venni a gyülekezeti házunkba. Mi pedig közösen készülni fogunk a keresztség kiszolgáltatására, a 167. dicséretünknek az éneklésével. Az első versét énekeljük, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretnék a 25. Zsoltárból, mint a mai napra rendelt ünnepi Zsoltárból két verset még hozzáolvasni a szereztetési igéhez, a 25. Zsoltárnak a 12. és 13. verseit. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, nyilván első körben emeli ennek a mai vasárnapnak a fényét és az ünnepélyességét az, hogy édesanyák vasárnapján kereszteljük meg ezt a két kisgyermeket. Olyan édesanyák hozták ide őket, akiknek nagyobb gyermekeik vannak, vagy nagyobb gyermekeik is vannak. Közel 8 hónapos és egy közel 8 éves kisfiút fogunk megkeresztelni, és ebben a családban, ahogy elmondtam, már van tapasztalat arról, hogy mit jelent a gyermekek életét igazgatni, nevelni, hogy milyen felelősséggel jár jó döntéseket hozni az ő érdekükben is. Nyilván, hogy egy ilyen lelkület talán már egészen más, mint amikor valaki az első gyermekével áll oda az Isten szín elé, akkor talán még egy picit, így mondom, több benne az idilli kép és gondolat arról, hogy fog ez menni nekünk. Aztán, ahogy jönnek a próbatételek, meg jönnek a kihívások, meg kell oldani helyzeteket, tényleg jobban átérezzük azt, hogy ehhez kell az Istennek a segítsége. Kell az, hogy valaki a hatalmába vegye azokat az életeket, amelyeket Isten rám bízott. Erről szeretnék a Zsoltár alapján két gondolatot elmondani, és az egyik gondolat az arról szól, ami kapcsolódik is a szereztetési igéhez, hogy Jézus azt mondja, hogy menjetek el és tanítsátok őket. Tegyétek őket tanítványokká. És ez a Zsoltár olyan szépen kiegészíti ezt a gondolatot, és elmondja azt, amit mi olyan közhelyszerűen talán ismerünk is, hogy csak azt tudom tanítani, amit én magam is tudok. Nekem is tanulnom kell ahhoz, hogy tanítani tudjak. És azt gondolom, hogy a gyermekek közelsége, közelvalósága ezekben a családokban is sok mindent megtanított. Sok mindenre rádöbbentett bennünket. Nem csak ilyen egyszerű és hétköznapi dolgokat, hogy hogyan lehet fele annyi alvással ugyanannyit elvégezni. Nem csak olyan egyszerű dolgokat, hogy hogyan edződik meg az embernek a minden idegszála, vagy a türelme, hogyan tud fejlődni. Hanem megtanultuk azt is, hogy bizony helyzetekben alázatosabbaknak kell lennünk. Nem úgy van, hogy én ezt mind meg tudom oldani. Rá kell döbbennem arra, hogy nekem is megvannak a határaim. Sok mindennek nekifog az ember, és sokszor gondolja azt, hogy övé az egész világ, de amikor egy törékeny élet oda kerül a kezébe, akkor egyből megváltozik ez az érzés. Talán az édesanyák vasárnapja, vagy ünnepnapja is ebből nőtt ki, hogy valahol ennek a felelősségét, hogy az Isten olyan csodálatos módon nekik ajándékozza, de ki is munkálja bennük, ezt mi ünnepeljük most már. És azt is el lehet mondani, hogy bizony dolgokat átértékelünk. Ezért mondja ez a Zsoltár azt, hogy az az ember, aki féli az Urat, azt ő oktatja, hogy melyik utat válassza. Nem kis döntéseink vannak a gyermekeinkkel kapcsolatban. Az elején talán egyszerűbbeknek látszódnak, de utána egyre bonyolultabbak lesznek, és tényleg szeretnénk a legjobb utat kitalálni nekik, vagy választani nekik. Egy olyan utat, amelyen ők boldogok. Erről is szól a Zsoltár, ahol azt mondja, hogy élete boldog marad. A gyermekkornak a boldogságát azt mi sokszor elirigyeljük tőlük, és azt gondoljuk, hogy az egy nagyon jó világ. Egy olyan világ, ahol mindennek megvan a lehetősége, mindennek megvan a megoldása. Ezt a világot szeretnénk ezeknek a gyermekeknek kívánni, vagy valahol biztosítani ezután is, és úgy tűnik, hogy ezt a világot máshol nem lehet biztosítani, csak az Isten közelségében. Aki azt mondja, hogy ami embereknél lehetetlen, az nálam lehetséges. Valami ilyesmit szeretnénk velük is megértetni, megéreztetni, és nyilván, hogy ezt első körben abban az otthonban tapasztalják, vagy tapasztalhatják, ahol mi vesszük őket körül. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza, élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Itt szeretném a második gondolatomat hozni, hogy utódai öröklik a földet. Furcsa ez a kijelentés, talán még furcsább akkor, hogyha hozzáteszem, hogy Jézus erre a gondolatra visszatér a hegyi beszédben, és azt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Egy olyan világ vesz körül bennünket, amit mi nagyon jól ismerünk, hogy könyökölni kell benne, hogy harcolni kell, hogy valahogy úgy kéne, az egyik gondolatunk ez, nevelni a gyermekemet, hogy tényleg ki tudja harcolni magának azt, ami neki jár. És ezzel szemben pedig megfogalmazódik egy ilyen, a mi világunkban nagyon furcsa üzenet, hogy boldogok a szelídek, ők lesznek a boldogok, mert ők öröklik a földet. Tényleg a szelídek öröklik a földet? Volt olyan szülő, aki elgondolkozott nagyon komolyan, hogy ha nagyon szelíd lesz a gyermek, akkor az a ő sokra nem fog menni. De talán félreértjük a szelídségnek a fogalmát. Jézus maga is szelíd volt, de az ő szelídségében volt egy nagyon határozott bizonyosság. Valami olyas valaminek a tudása, ami őt békességre, nyugodtságra tudta inteni olyan helyzetekben is, amikor mindenki kiakadt. Amikor én is elveszíteném a türelmemet, amikor én is azt mondanám, hogy nyugtalan vagyok. A szelídség az valami olyasmi belső békesség, ahol van egy nagyon nagy bizonyosságom, hogy nem az emberektől és nem a világtól függ az életem és a boldogságom, hanem az ott van az Istennek a kezében. És amikor ezeket a kisgyermekeket megkereszteljük, akkor ők is azt az ígéretet kapják, amely ígérettel mi is élünk nap mint nap. Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ebben az ígéretben van elrejtve számukra az, hogy az ő szelíd életük is meg fogja kapni mindazt, amire szükségük van. Hogy lehet egy olyan türelemmel, olyan nyugodtsággal szemlélni a világot, ahol én nagyon jól tudom azt, hogy semmi sem történhet meg itt az Isten akarata nélkül, és én jó kezekben vagyok. Erről a szelídségről beszél a Zsoltár, erről beszél Jézus, és azt mondja, hogy nekik adom az örökséget. Ezt a földet, a földnek minden ajándékát, és természetesen, mert a keresztség erről is szól, az üdvösséget és az örök életet. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, most ennek a két gyermeknek a számára, és mielőtt ezt megtenném, jöjjetek, tegyünk közösen hitvallást a mi hitünkről, álljunk fel, és úgy mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A keresztség kiszolgáltatása előtt kérem a szülőket, keresztszülőket és az ünneplő gyülekezetet, hogy tegyünk fogadalmat az Isten színe előtt. Kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval és lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, és kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Te hatalmadat, csodáidat szemléljük gyermekeinkben is, akiken keresztül megmutatod, hogy oktatni és nevelni szeretnél bennünket is. Sok mindent megismerünk a földi világnak járása közben, és sok mindenben most már értjük a Te szavadat is. Köszönjük, hogy ezeket a kisgyermekeket is ide eléd hozhattuk, hogy a Te áldásod rajtuk legyen és nyugodjon, és a Te ígéreted kísérje az ő életüket is. Így kérünk azokért a családokért, akik befogadták őket, adj nekik bölcsességet, szeretetet, türelmet, és hitet ahhoz, hogy azon az úton tudják vezetni, amely hozzád vezet, amelyen a boldogságukat is megtalálják. Kérünk, hogy így légy velük, és a Te áldásod kísérje őket. Amen. Húga, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megáldó és megőrző ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárnak az éneklésével. Én szeretném kérni és jelezni, hogyha vannak segítő testvérek itt közöttünk, egy pár felső ablakot nyugodtan nyissunk meg, mert el fog fogyni az Isten tisztelet végére teljesen a levegő. A 25. Zsoltárnak az első és a második verseit keressük és azokat énekeljük. Az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Isten igét olvasom ugyancsak a 25. Zsoltárból, a 25. Zsoltárnak az első 7 versét, valamint a 15-től 18-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Dávidé, Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz, kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk a te gondviselésedért, azért, hogy nem szűnsz meg igazgatni az életünket, hogy hozol hétköznapokat, amelyekben sok mindent teljesítenünk kell, de nem önmagunkra vagyunk hagyva, hanem ott van a te erőd készenlétben, ígéred a te segítségedet. Köszönjük, hogy elhozol ünnepnapokat, amelyeken megállhatunk, és egy kicsit számot adhatunk magunkról is, hogy kik vagyunk, mit kaptunk te tőled. Ma is így szeretnénk ünnepelni, hogy az életet számunkra is elkészítetted, azokon keresztül, akik hordozták, akik indították, akik igazgatták. Vannak, akik már nincsenek közöttünk, legyen áldott az ő emlékük. És vannak, akikért nem szűnünk meg hálát adni, hogy mindig gondoskodásukkal, szeretetükkel, törődésükkel tovább viszik az életünket. Szeretnénk mi is ebből tanulni. Mindezek a tulajdonságok, a te tulajdonságait, te tanítottál erre minket. Szeretnénk mi is így élni az életünket. Ugyanakkor ma szeretnénk ide tenni minden terhünket, bánatunkat, nehézségünket, újíts meg minket, hiszen van erre erőd, és hisszük, hogy irgalmad és kegyelmed ezt kimunkálhatja. Kérünk, hogy add a te igédet, engedd, hogy a te szent lelked azt üzenetté formálja a szívünkben. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 151-es számú dicséretünkkel. 151-es számú dicséretünk, egyetlen verse van. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Alapigénket a 25. Zsoltárnak a 6. verséből újraolvasom, amely így hangzik. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, egy olyan élethelyzettel szeretném kezdeni ezt az igehirdetést, amely megint csak visszamutat az édesanyákra. Hadd legyen kiinduló pontja ennek az igehirdetésnek és ennek az ige magyarázatnak is, az, amit bennük tapasztaltunk. Talán akkor jobban fogjuk érteni azt, amit a zsoltáros mond, és amit a zsoltáros imádkozik. Amikor egy édesanyához oda megy a kisgyermek, és szeretne valamit kérni, akkor megpróbálja ennek a kérésnek az alapját megtalálni. Ezt az alapot legtöbbször önmagában keresi. Én így fogalmaztam meg, hogy a gyermek azzal megy oda a szülőhöz, hogy ugye jó voltam. Ez az alap ahhoz, hogy amit most én kérni fogok, azt megkaphassam. A jobbik gyerek tényleg igyekszik, hogy ez igaz legyen ez a mondat, és legalább előtte egy fél órával, órával már rendesen viselkedik, mert tudja, hogy nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy a másik oldalról mi érkezik felé. Aztán azt gondolom, hogy a gyermekek is egy idő után rájönnek arra, hogy ezt az alapot nem mindig találják meg önmagukban. És ilyenkor arra számítanak, hogy a másik oldalon van valami, ami mégis hozzájuttatja őket ahhoz, amit szeretnének. Hogy az édesanyja úgyse tud nemet mondani. És valahol aztán így is növünk fel, és az édesanyáknak a képe így marad meg, és vésődik a lelkünkbe. Sajnos nem tudom ezt általánosítani, ez minden édesanyára igaz. De aki igyekszik azért, hogy ezt jól töltse be, az szeretne ilyenné lenni, mert az édesanyja tényleg nem tud nemet mondani. Az édesanyja nem tud nem szeretni. Az édesanyja nem tud nem megbocsátani. És tegyük mellé az édesapát is, és tegyük mellé a nagymamát, vagy a nagypapát, és azokat a családtagokat, akik tényleg szeretik az övéiket. Ezt mind azért mondtam el, mert ez a zsoltár, ez ugyanerről szól. Valaki Isten elé áll és imádkozik, és van kérése, és végig gondolja azt, hogy milyen alapot tudna felmutatni, mire tudna hivatkozni a saját életébe, hogy azt mondhassa Istennek, hogy na ezért vagy azért, ezt add meg nekem. Nézd, jó voltam, nézd, betartottam a szabályokat, nézd, a te törvényed szerint értem, nézd, én soha nem hibáztam. Melyikünk tudja ezt elmondani? És az Isten szín előtt rájön az ember, arra, amire a gyermek is rájön, hogy úgy látszik, hogy nem magamban kell keresem az alapot, és így szólal meg ez az alapige, amit most újra kiemeltem, gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Amit én kérek, annak az alapja Istenben van. Hogy ő irgalmas és kegyelmes, és nem azt fogja nézni, amit elrontottam, és nem azt fogja nézni, amit nem helyesen döntöttem el, hanem arra fog nézni, aki önmaga. Aki nem tudja nem szeretni az övéit, és hogyha valaki oda megy hozzá, hogy kérjen tőle, vagy bocsánatot kérjen, vagy útmutatást kérni, nem fogja tudni azt mondani, hogy de nem adok. Mert Isten ilyen. Most szeretnék három gondolatot elmondani, ami az ő kéréseiben van benne, és amelyben mindig arra appellál, hogy az Isten irgalma és kegyelme ezt számára el fogja készíteni. Az első gondolat, az többször is megfogalmazódik a zsoltárba, azt mondja, hogy gondolj az irgalmadra, és gondolj a kegyelmedre, és taníts meg nekem a te utaidat. Ismertesd meg velem azt az utat, amelyen te szeretnél engem vezetni. Valószínűleg ott van az előzmény az életében. Valószínűleg ott van az az előzmény, ahol megvoltak a saját útjai ennek az embernek. A meggondolt saját akarata, ahol eltervezett dolgokat. És most valami oknál fogva megáll, és azt mondja, hogy most már kellene a te utad. Miért kér ilyet az ember? Azért, mert a sajátján elakadt. Mert ott valami nem jött össze. Nem úgy jött össze, ahogy ő azt eltervezte, akarta. Hányszor találkozunk ilyen lehangoló mondatokkal, hogy úgy tűnik, hogy zsákutcába futottam. És ez igaz életekre, ahol az ember azt mondja, hogy küzdöttem valamiért, de én ezt nem találtam meg. Beletettem minden erőmet, azt gondoltam, benne van a bölcsességem is, sok-sok minden, és most mégsem érzem ennek a valóságát. Odaállni Isten elé és azt mondani, hogy na jó, akkor most megérett a helyzet, hogy mutass te is egy utat. Ehhez nagy alázat is kell, és tényleg nincs mire hivatkozni. Tényleg azt mondja az ember, hogy bocsásd meg azt, hogy én ezt eddig nem vettem komolyan. Hogy neked is volt egy gondolatod, hogy neked is volt egy akaratod. Ez nem számított, az enyém számított. De most itt vagyok. És nagyon szép a Zsoltár író, mert az alázatossága megköveteli, hogy így fogalmazzon utána, hogy a te ösvényeidre taníts meg engem. Mi hatalmas léptekkel akarunk haladni az életben, mi mindent akarunk. Jézus egy kicsit meg is inti a tanítványait és az ő hallgatókat, és azt mondja, hogy ti mindig széles utat kerestek, ami minden rajta van, egyszerre ott van minden, csak ki kell nyújtsad a kezedet, és már a tied. Sokan hajtják ezt, de az én utam az egy keskeny út. És ezt megérti a Zsoltár úr, és azt mondja, hogy én most már kevesebbel is beérném. Egy nagyon szép hétvégét töltöttünk a gyülekezet tagjaival Mátraházán, és ott került elénk egy másik Zsoltár, a 131. Zsoltár, ahol szintén ez a Dávid megfogalmazza azt, hogy tudod, Uram, én már nem törekszem arra, ami túl nagy nekem, és elérhetetlen, hanem most már csitítom a lelkemet, és azt mondom, hogy kevesebb is elég, mert néha ez a kevesebb a több, hogy legyen békességem. Hogy ebben a kevésben ott legyenek azok, akiket tényleg szeretek. És nagyon nehéz az embernek letenni valamit a kezéből, amit már fölvett. És azt mondani a munkája során, hogy most már ennyi elég volt belőle. Most már egy kicsit másra is szeretnék fordítani. Mert mindig valahogy húzzuk és húzzuk a magunk erejét, és próbáljuk pörgetni fölfele az életünket. És itt van egy nagyon szép imádság, aki elismeri Isten előtt, hogy ez nem volt egy jó döntés. Ez nem volt jó út. Mutasd meg az ösvényt, az, amit az életre vezet. És aztán így jön el a második nagy kérése, mert ez alatt nagyon sok mindent át kell gondoljon, és azt mondja, és azt kéri, hogy ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Nagyon sok tévedés ott van a lelkünk mélyén úgy, hogy az terhel is minket. És szeretjük egy kicsit a fogalmakkal való játszadozást, és könnyíteni egy kicsit azon is, hogy a tükörbe belenézzünk, és azt mondjuk, hogy hát nekünk nem bűneink vannak, meg nem vétkeink vannak, hanem elhibázott döntéseink vannak. Így is lehet fogalmazni, de nem tudom, hogy számít-e ez az eredményen. A lelkünk mélyén mégis ott van egy csomó vívódás, és egy csomó olyan teher, amellyel nem tudunk mit kezdeni. És amellyel nem tudok elszámolni Isten előtt sem nagyon, de még a másik ember előtt sem. Oda lehet menni egy szálvirággal, és lehet bocsánatot kérni. De nagyon nehéz érzés az, amikor azt a szálvirágot már a temetőbe viszi ki az ember. És ezek a dolgok ott maradnak az életünk végéig. És erre azt mondja megint csak a Zsoltár író, hogy ez a második kérésem. Az első az, hogy adj egy másik utat, amin lehet járni. A második kérése pedig az, hogy az én bűneimre ne emlékezz meg. Egy kicsit úgy érzem, hogy ezekre a bűnökre nem is Isten hívja fel újból és újból a figyelmünket, bár mozgatja erősen a lelkiismeretünket, hanem mi magunk nem tudunk szabadulni tőle, mert nincsenek elrendezve. És ezeket hátrahagyni nem könnyű dolog. Számtalan módszerünk van arra, hogy mentsem fel magam, hogy igazoljam, hogy ennek nem volt más lehetősége. Muszáj volt így dönteni, ezt hozta az élet. De itt valami feloldozásról van szó, amit igényel a Zsoltár író, és itt sem tud mit mondani. Nem tudja azt mondani az Isten előtt, hogy nézd, mindent jóvá teszek. Nem tudja azt mondani az Isten előtt, hogy nézd, mindenre megvan a magyarázatom. Hanem megint csak az Isten irgalmára és kegyelmére hivatkozik, és azt mondja, hogy szabadíts meg ezektől. Ezzel nem lehet járni az élet útját. És nagyon nagy szükségünk van erre nekünk is. Az Isten az egyetlen az, aki ezeket az életünkből ki tudja venni. Ahol tényleg békességre és megnyugvásra jut az ember, és azt tudja mondani, hogy ha az Isten nem haragszik, és ezt az Isten szeretné kinyilvánítani, hogy én nem haragszom, akkor ezek a dolgok maradjanak ott az életünknek a hátterében, és valahol forduljunk előre felé. És megfogalmazza a harmadik gondolatot is, a harmadik nagy kérését is, ez a kérdés pedig a szabadításra utal. Nyilván ezek nagyon összefüggő dolgok, az előző kettővel összefügg ez is, hogy Uram, szabadíts meg engem. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet. Csapdáról beszél, magányosságról, nyomorúságról, szívének a szorongattatásairól. Mind olyan dolgok ezek, amelyek tényleg bezárják az életünket. Egyre kisebb az életterünk. Azt gondoljuk, hogy azzal, hogy nyílik ki a világ előttünk, hogy minden technikai tudományunkat erre használjuk fel, hogy biztosítsuk, vagy bebizonyítsuk magunk számára, hogy a világ az végtelen. De benne az életem nem végtelen. És az erőm nem végtelen. És a helyzeteim nem végtelenek. Legalábbis önmagukban nem azok. És egyre inkább érezzük a szűkösségét és a bezártságát. És egy-egy ember meg is fogalmazza aztán az életében azt, hogy ezek a korlátok, ezek félelmetesek számomra. És akkor itt tényleg fel lehet sorolni ugyanazokat, amikről a zsoltáríró beszél. Hogy csapdába léptem. Hittem valakinek, és átvertek. Hittem a szavának, belementem a dologba, és most az egész megkötöz. Nem úgy működik, ahogy én azt elképzeltem volna. Elmondhatnánk ugyanazt, amit a zsoltáros elmond, hogy ott van a magányosságunk. Rengeteg ember él együtt, rengeteg ember mászkál az utcán. Sokan vagyunk egy-egy családban, és mégis ott van az embernek az az érzése, hogy de hát engem nem ért meg igazán senki, azt se tudják, hogy én ki vagyok. És nagyon rossz érzés ez. És ott vannak a nyomorúságaink, ide bele lehetne sorolni a betegségeinket, bele lehetne azokat a lelki vívódásainkat, amelyeken nem tudunk túljutni, a szívünknek a szorongásait, nagyon szépen fogalmaz a zsoltár, ezek mind nagyon összezárják az életünket. Bele vagyunk bénulva. És erre felsóhajt a zsoltáríró, és azt mondja, hogy hát akkor gondolj az irgalmadra, amellyel mindig szabadítottál. Az egész Biblián végighúzódik ez a csodálatos üzenet, hogy Isten szabadító üzenet, szabadító Isten. Valaki olyan, aki megtalálja az embert egy szorult helyzetben, és onnan mindenképp ki akarja venni. Így szabadítja ki a népét, így vezeti át a pusztán, így talál rá emberekre, így talál meg Jézus betegeket, így talál meg megszorult élethelyzeteket, amelyekben senki nem tud semmit csinálni, de Jézusnak van rá hatalma és szava, és nyit egy ajtót. Olyan szép, amikor a Jelenések könyvében maga Jézus áll oda az egyik gyülekezet elé, és azt mondja, hogy én adtam neked egy nyitott ajtót, és azt senki nem zárhatja be. Hát akkor miért nem indulok a nyitott ajtó felé? Persze szeretném egyből tudni, hogy mi van mögötte. Isten mit tervez? Hogyan akarja alakítani? Vajon tetszeni fog-e nekem az az örökké valóság, amit az Isten gondol ki nekem? Miért? Azt tetszik, ami most van? Vajon nem jobb-e elképzelni, nem tudni azt a végtelen örömöt, békességet és ajándékokat, amelyeket az Isten felkínál? Erre a zsoltáríró azt mondja, hogy szabadíts ki engem. Abból, ami most van. Hadd legyek én is egy boldog ember. Úgy, ahogy a keresztségben is elhangzott, hogy ez egy nagyon szép ígéret, hogy boldoggá teszem őt is, és az ő utódait is. És azok a szelidek tényleg fogják örökölni a földet. Mert azoknak lesz egy bizonyosságuk, hogy nekik van oltalmazójuk, van valaki, aki vigyáz az életüket. Mit kért a zsoltáros? Utat, megbocsátást, amelyben nem az ő igazsága szerint ítéltetik meg, hanem az Isten kegyelme szerint, és szabadítást, amely az életre vezet. Csodálatosan lehet összefoglalni ezt a hármat. Jézus odaáll a tanítványok elé, és azt mondja, hogy tudjátok, én vagyok az út, az igazság és az élet. Önmagára mutat, és azt mondja, hogy ezt bennem megtaláljátok. És ez egy felhívás is számunkra, mindazok számára, akik keresünk, akik jobban vagy kevésbé jobban éljük az életünket, de akik nagyon erősen számítunk arra, hogy az Isten irgalma és gondviselése az nem fogyatkozik meg. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Így legyen. Amen.